Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják, melynek mai vendége Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, köszöntök én is mindenkit.
Ezt a beszélgetést felvételről hallhatják. Nem indulhatunk ki másból, mint a 15-i eseményekből. Ön mit lát, most hol tart Törökország, és most milyen berendezkedés van Törökországban?
Most már mondhatjuk, hogy egy sikertelen puskísérlet után egy elég komoly tisztogatási hullám van Törökországban jelenleg, amely nyilván attól függően, hogy hogyan látjuk a pénteki eseményeket, azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy a kormány egyik legfontosabb politikai ellenfelével igyekszik leszámolni. Ugye a kormányzat már szinte a puccs első óráiban azt mondta, hogy emögött a próbálkozás mögött a hadseregnek egy apró kisebbség áll, méghozzá az a kisebbsége, amely hát valamilyen úton módon egy párhuzamos államhoz kapcsolódik. Ez egy, hát a török retorikában, a kormányzati retorikában az elmúlt években egy nagyon gyakran használt kifejezés, és a Fethullah Gülen jelenleg Amerikában élő, amíg igen befolyásos török hitszónoknak a mozgalmához kapcsolódik, amely jel gyakorlatilag az elmúlt három év, két és fél év során a kormány fogalmazhatunk úgy, hogy harcban áll, és gyakorlatilag az összes belső probléma mögött ezt a szervezetet sejtik, amit egyébként terrorista szervezetnek is nyilvánítottak. Tehát gyakorlatilag ezt az akciót ők úgy tekintik, hogy egy terroristák által elkövetett puccskísérlet volt, és igyekeznek ennek a mozgalomnak a bástyáit meggyengíteni az országban, illetve az államigazgatást, és nem csak a hadsereget, itt azért hangsúlyozni kell, megtisztítani azoktól a személyektől, akik valamilyen úton módon kapcsolódhatnak ehhez a mozgalomhoz, és hát nyilván az igazi kérdés az az, miután már pár nap elteltével azt látjuk, hogy már több ezer embert letartóztattak, nem csak a hadseregben, illetve az igazságszolgáltatás területén, tehát ügyészeket, bírókat, illetve rengeteg embert menesztettek az állásából, és főleg tanárokra kell gondolni, de az államigazgatásnak, közigazgatásnak más területeiről is, és hát ennek a már több tízezer embert érintő tisztogatásnak még egyelőre nem látni a végét, ez valószínűleg folytatódni fog. És bár azt mondja a kormány, hogy hát miután sikeresen, relatíve gyorsan vissza is verték ezt az államcsíny kísérletet, hogy az élet most már visszatért az eredeti kerékvágásba, és hát valóban nekem is egyrészt ezt olvasom, másrészt pedig a Törökországon élő török ismerőseim kapcsolatom is megerősítették ezt, tehát hogy alapvetően nyugalom van az utcákon, de nyilvánvalóan itt ez egy felszín alatti csöndöt láthatunk, mert azért vannak konfliktusok a török társadalmon belül, a polarizáció az megmaradt, és noha a török társadalom széles döntő többsége ítélte ezt a puccsot, és rendszeressé váltak a kormány melletti tüntetések, ugye főleg a kormánypártnak a támogatóiról van szó, azért ez a leszámolás vagy tisztogatás, ez azért feszültséget szül a török társadalomban.
Gyanítom, hogy nem vagyok azzal egyedül, és önbe is vallom, hogy nem vagyok nagy Törökország szakértő. Azt nem mondom, hogy szinte semmit nem tudunk erről az óriási országról, de nagyon keveset ahhoz képest, amennyit mondjuk tudunk a térségünkről, vagy a többi Európai Uniós országról. Direkt nyilván mondtam, hogy Európai Uniós, hiszen tudhatjuk, hogy Törökország nem Európai Uniós ország, de ide készülne. És ugye itt szerintem érdemes egy kicsit másik oldalról kezdeni, vagy talán visszamenni egy kicsit. Azért itt több mint 81 millió emberről beszélünk. Tehát ez egy nagyobb, mint a mi egész térségünk itt, hogyha a V4-eket összeszámoljuk. És ezek milyen emberek? Kik ezek az emberek? Európai mértékkel nézve milyen berendezkedést láthatunk ott?
Nos, hát valóban Törökország egy igen hatalmas állam, elég csak azzal a gondolattal eljátszani. Hogyha csatlakozna az Európai Unióhoz, akkor körülbelül Németországgal hasonló súlyú állam lenne lakosságszám szempontjából mindenféleképpen. És hát mivel tényleg rengeteg emberről van szó, ezért azt kell látni, amikor valaki Törökországot próbálja megérteni, vagy foglalkozni, hogy ez egy rendkívül összetett és sokrétű társadalom. Hogyha arról gondolunk, hogy milyen információk jutnak el Törökországba, Magyarországra, akkor biztosan sokan hallottak már a kurdokról. Ez egy etnikailag rendkívül megosztott társadalom. És hát ugye most jelenleg is, az utóbbi egy évben, de ebben a percben is folyik egy háború a kurdisztáni munkáspárt ellen kelet Törökországba, ami egy, hát nyilvánvalóan ez a megítélés kérdése, hogy a nacionalista kurd körök szempontjából ez egy felszabadító hadseregnek minősül, mi nyilván a török vezetés ezt alapvetően terrorista szervezetként definiálja, az Amerikai Egyesült Államokkal és nem mellesleg az Európai Unióval együtt. De ezen kívül vannak más kisebbségek is az országban, vannak cserkeszek, bosnyákok, van cigány kisebbség is egyébként, de vallási kisebbségek is. Így például vannak a levik, akik egyébként alapvetően nem a kormánypárti szavazók kerülnek ki, tehát van a komoly politikai törésvonalak. És hát ezen kívül pedig hát nyilvánvalóan egy alapvetően muszlim társadalomról beszélünk, amit azért ki kell mondani. Az a levik egy más muszlim felekezeti csoportot jelentenek. De gyakorlatilag 99% a muszlim az országnak, az 1%, vagy hát talán még 1% sincs, az különböző keresztény felekezetekből kerül ki, tehát van örmény, görög, vannak közel-keleti kisebb keresztény egyházak, illetve van egy pár tízezer fős zsidóság is az országban, tehát nem ezek jelentik természetesen a többséget. És hát a török társadalom belül mivel egy hatalmas területről van szó, ugye közel 800 000 négyzetkilométer, fejlettségét tekintve is, berendezkedését tekintve is vannak azért különbségek. Egyébként ezt nagyon szépen követi a politika is, hogy a különböző választásoknál különböző csoportok egy-egy adott pártra szoktak szavazni. Egyrészt azt láthatjuk, hogy van, talán ez a magyar lakosság körében is jobban ismertebb, ugye nyilván itt az üdülő területekről beszélek, Isztambul környéke az európai rész, tehát Edirnével, vagy az izmiri tenger, illetve az a tengerparti rész, vagy a délnyugat törökországi tengerparti rész, ez egy eléggé fejlett területnek tekinthető. De itt az ezeken élő emberek azok alapvetően egyébként inkább a nyugatos szekuláris pártokra szoktak szavazni, vagy pártra szoktak szavazni. Még ezzel szemben Közép-Anatólia, azok a főleg a kormánypártnak a nagy erőközpontjai, mind amellett, hogy természetesen a fővárosból, Ankarából vagy Isztambulból is rengeteg szavazatot szokott kapni, de főleg ez főleg a kisebb falusias részek azok, amelyek nagyon tradicionális emberek élnek, vallásosabb emberek élnek ott, és ezek főleg a hát magát konzervatív, vallásos, vagy inkább iszlamista pártként definiáló igazság és felelős pártjára adják a voksaikat, és természetesen azt is látni kell, hogy a kurdok jelentős része azért az délkelet Törökországban él, a szír határ mentén, iraki határ mentén. Nem mondom, hogy egy kompakt tömböt jelentenek, tehát környezetükben azért élnek arabok is egyébként, illetve törökök is, nem egy szintiszta homogén terület, de ez a terület jellemzően Törökország legkevésbé fejlett területe, és hát ott is alapvetően azért vannak különböző törésvonalak a vidékváros között, ott is inkább vallásosabb emberek élnek, hogyha az egész Törökországot nézzük, ezért sem véletlen talán az, hogy hagyományosan az ottani emberek vagy a kurd, valamilyen kurd pártra adják a voksukat, vagy pedig az igazság és fejlődés pártjára. Tehát a kurdok sem egy egységes társaság, ők is igen megosztottak. Hát ezen kívül pedig gyakorlatilag az ország északi része, észak-keleti része, a Fekete-tenger partvidéke az, ami egy fontosabb központ. Onnan is került ki egyébként, ott is született Recep Tayyip Erdoğan, a jelenlegi török államfő, és ez is jellemzően inkább az AKP-ra, az igazság és fejlődés pártjára szokta adni a voksát. És hát amit nagyon fontos még hangsúlyozni, hogy Törökország rengeteget változott azért az utóbbi évtizedben, másfél évtizedben, amióta az igazság és fejlődés pártja hatalmon van, hogy aki egyébként tényleg Isztambult vagy esetleg Ankarát is megjárta, vagy többször ez alatt az időszak alatt, azért azt láthatja, hogy jelentős gazdasági robbanás, rengeteg infrastruktúrális beruházás történt. Hogyha valaki most nem Isztambulba jár, akkor láthatja, hogy milyen felhőkarcolók épültek az utóbbi években, évtizedben, Levent nevezett negyedben, ez talán úgy is mondhatnánk, hogy az isztambuli Manhattan, és azt mutatja, hogy amellett, hogy megőrizte természetesen a városa a középkori, ókori sajátos, tradicionális arculatát, azért vannak nagyon modern negyedek is, és egy igazi hatalmas 15 milliós metropolisszá felült az utóbbi 15-20-30 évben.
Ez a gazdasági megosztottság is jelen van, úgy, ahogy a társadalmi megosztottság?
A különböző régiók között, vagy?
Egyrészt a régiók között, másrészt pedig arról beszéltünk, annyiféle ember alkotja Törökországot, hogy azért nyilván ez leképeződik, ahogy például a katonaságban is több mint 1 millió ember van a katonaság soraiban Törökországban. A NATO-n belül a második legnagyobb katonasága Törökországnak van az országok közül. Ezért gondolok arra, hogy akár például ezek a politikai vagy vallási különbségek megjelennek-e gazdasági téren, vagy effektív a társadalmi téren, például a katonaságon belül.
Hát nyilván ezek bizonyos keretek között megjelenik a gazdasági téren, hogyha abban indulunk, hogy azért a különböző régióknak más a fejlettségi szintje. Tehát akik alapvetően a nyugati tengerparti területeken élnek, vagy mondjuk Ankarában, esetleg Ankara környékén, vagy a Márványtenger környék, ami a legfejlettebb régió Törökországban, akkor hát azt láthatjuk, hogy azért tehát ezek a területek húzzák fel a török GDP-t.
De ez Törökország? Vagy pont inkább a szegény része Törökország?
Ez is Törökország. Hát, hogyha megnézzük, hogy Isztambulban él 15 millió ember, ugye a vonzás körzetében akkor legalább 20, de inkább még több. Izmir a második, a harmadik legnagyobb város kb. 3 millió lakossal, ugye Ankara több mint 4 milliós. Ezzel már nagyjából az ország lakosságának 40-50%-ánál tartunk. Tehát ez is Törökország. Viszont van egy hatalmas terület, valóban Közép-Anatólia, vagy a keleti kurdisztáni terület, illetve hát Kelet-Törökország, amely elmaradottabb, de ott is jelentős fejlődés zajlott le az utóbbi évtizedekben, hogyha valaki ezekben a városokban jár, hogy Sanliurfa, Gaziantep, Szírhatár mentén vannak, vagy Diyarbakir az utóbbi hónapok harca elég komolyan érintetik, akkor azt látja, hogy hatalmas, nagyon modern épületeket húztak föl, vagy egy olyan infrastruktúrális projektek vannak jelenleg megvalósulóban, például a török gyorsvasút, ami tervek szerint behálózza majd az országot, rengeteg reptér nyílt. Tehát a kormánynak nagyon komoly prioritása volt, hogy infrastruktúrálisan kiegyenítse a különböző különbségeket, és lehetőséget adjon arra, hogy a különböző régiók felzárkózzanak, különösen Dél-Kelet-Törökország esetében. És hát nyilvánvalóan ez a hadsereg beli megosztottságot illeti, ott igazából én nem nagyon látnám azt, hogy ezek a különböző társadalmi különbségek, ezek leképeződnének.
De valahogy mégis sikerült megszervezni, tehát oda akartam kiukadni, hogy azért valahogy ez létrejött, tehát valahogy nem 1, 2, 3, meg 4 darab katona indult el, hanem valakiknek a parancsára ezek a katonák elindultak megdönteni azt a rendszert, amelytől ők a fizetésüket kapják.
Igen, most annyit megjegyzésképpen tennék, hogy a hadsereg, amely hierarchikus szervezet, nyilván befogad embereket Dél-Kelet-Törökországtól egészen Törökország európai részéig, és nyilván a katonai kiképzés során igyekezik egyik legfontosabb homogenizáló szervezet, főleg egy nemzetállamban, ezeket igyekszik úgymond a maga képére fordítani. Tehát harcolnak például kurdok is a török hadseregben, akár a kurd PKK-s harcosok ellen török filmiparban, egy ilyen rendszeres toposz, ahogy egy-egy testvérpárnak az egyik része a török hadseregbe harcol, a törökországint, a másik része pedig beáll a hegyvidékben lévő PKK harcosok közé. Tehát tehát nyilvánvalóan vannak törésvonalak, de a hadsereg ezeket igyekszik homogenizálni. Amit valóban láthatunk az, hogy volt egy csoport, egy kicsiny csoport a hadseregen belül, ami fegyvert ragadott, ami tehát azért igazából ez egy összetett kérdés. Egyrészt a hadseregen belül, illetve néha a hadsereg által, a vezérkar által is támogatva, azért az utóbbi évtizedekben, egészen 1960-tól kezdődően több katonai puccsot is végrehajtottak. Ezek közül az 1960-as és az 1980-as volt hasonló a mostanihoz, abból a szempontból, hogy a hadsereg nagyon radikálisan lépett föl, tankokat küldtek az utcára, embereket tartóztattak, illetve azután végeztek ki. Nem tudjuk természetesen, mivel megbukott ez a mostani pucs kísérlet, hogy mi lett volna ennek a folyamánya, de hasonló fegyveres akcióra kétszer került sor a török történelemben, ami legalábbis sikeres volt. Mi volt másik két pucs, amely viszont idézelesen csak annyival járt, hogy a török hadsereg lemondatta a kormányt, és aztán pedig egy számára szimpatikusabb vezetést ültetett a hatalomba. És én megmondom, ez egy sokkal komolyabb akció volt. A katonai puccsok történetében volt olyan, amit egy inkább kisebbség. Volt arra példa, amikor egy kisebbség állt a puccsolók között, főleg az 1960-as puccs között, illetve a mostani puccs kísérlet között láttam én párhuzamokat. Ott szintén nem állt az egész vezérkar a kísérlet mögött, hanem pusztán a szárazföldi erők parancsnok, ami egyébként akkor bőven elég volt, de alapvetően fiatalabb tisztek, ezredesek alkották azt a gárdát, amelyek levezényelték azt a sikeressé vált puccsot. Most is valami hasonlót láthatunk, annyi különbséggel, hogy a haderő nemek vezetői nem. Tehát nagyon magasrangú tábornokok, katonai vezetők, a vezérkar alapvetően nem állt mögött az akció mögött, ezért is volt szükség az ő letartóztatásukra. És nyilvánvalóan a hadsereg sem teljesen egységes, viszont történelmileg alapvetően egy kemalista képződménynek tartják számon, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az atatürki hagyományok felé alapvetően elkötelezett társasággal van dolgunk, amelynek ugye két nagyon fontos hitvallása van. Az egyik az, hogy az ország területi integritásának a megőrzése, de tegyük hozzá, ez minden hadsereg hasonló elveket val. És a kurdok jelenleg folyóan PKK elleni háborúban ezt látjuk. Valamint, amit nagyon sokszor hangsúlyoztak, különösen a korábbi puccsok alkalmával, főleg 1997-ben a szekuláris jellegnek a megőrzése a fontos. Jelenleg ezt nem tudjuk, hogy mennyire jelent volna meg, hiszen a hadsereg azt mondja, hogy a demokrácia védelme érdekében avatkozik be, legalábbis a puccsisták, ami nyilvánvalóan azt mutatja, hogy alapvetően nem voltak megelégedve ez az erdogáni rendszerrel, de én úgy látom, hogy akik emögött a puccs mögött álltak, azok alapvetően egy ilyen radikálisabb kemalista maghoz kapcsolódhatnak, és nem a kormány azt mondja, hogy amit már említettem is, hogy a Fethullah Gülenféle szervezetet sejti emögött az akció mögött. Nem zárom ki... Én nem zárom ki, hogy lehettek olyanok, akik beépültek a hadseregbe, és egyébként már megvan néhány ember puccsistától az első vallomások, már meg is érkeztek, ők azok alapján külön mozgalomhoz tartozónak vallották magukat, tehát ebből a szempontból most úgy tűnik, hogy ennek a vádnak van legitimitása, viszont én nem mondanám azt, hogy az egész akció mögött egy Amerikából vezérelt cselekvés lenne, hanem inkább azt, hogy voltak is olyan egyének, akik Gülen mozgalomhoz csatlakoztak, vagy tartoztak, szimpatizáltak vele, ők szervesen kapcsoltak ehhez a maghoz, és amely a kormányzat megdöntésére mellett kötelezte el magát, és ezért lehetett az, hogy eljutottak odáig puccsolók, ameddig el tudtak jutni. De a hadsereg alapvetően megmaradt a kormányzat lojalitásán.
Ugye Fethullah Gülen már másnap kiállt és cáfolta, hát ha nem is cáfolta, de közölte, hogy ő nem áll-e mögött, és hogy hazugságnak tartja, amit Erdogan mond. Viszont a másik irányból az egy nagy kérdés lehet, hogy ez jól jött-e olyan értelemben Erdogannak, hogy azok a tanárok, azok a közigazgatási szakemberek, akiket most kirúgtak, vagy akár le is tartóztattak, azok valóban részt vehettek ebben a puccsban? Ennek azért kicsi az esélye.
Igen, és itt egy kicsit bele is kapaszkodnék, amit mondott. Tehát a Fethullah Gülenféle mozgalom és a hadsereg között alapvetően nagyon rossz volt a kapcsolat. Ezért sem hiszem azt, hogy hirtelen tömegesen, illetve hát az előző éveket is nézzük, nagyon sok, ugye idézelesen mondom, gülenista beállt volna a hadsereg kötelékében. Tehát Fethullah Gülen már lassan két évtized, de másfél évtized az Amerikai Egyesült Államokban él, és pontosan, amikor elhagyta az országot, akkor a hadsereg nyomására tette. Tehát a hadsereg és a Gülen mozgalom között meglehetősen rossz volt a viszony a 90-es években, azóta se nagyon javult. És a Gülen mozgalomról általános percepció az a török társadalomban, hogy jól képzett emberekről van szó, nagyon befolyásos emberek is tagjai, most nem azt mondom természetesen, hogy mindenki, de vannak nagyon komoly üzleti csoportok, akik ehhez a szervezethez kapcsolódnak, értelmiségi
az
csoportok.
Az elmúlt 10 évben ugyanúgy tudtak üzletelni? Tehát
pontosan,
nem folytották
sőt, a AKP-nek egyikén nagyon fontos szövetségesét is jelentették, ugyanis az AKP-nak, mint a 2002-ben hatalomra került, nagyon fontos volt az, hogy elkerülje a korábbi iszlamista pártoknak a sorsát, amelyek jellemzően valamilyen katonai puccsal megpecsételődött, vagy alkotmánybíróság által lettek betiltva. Nagyon szerettek volna a hatalmon maradni, emiatt nekik fontos is volt, hogy legyenek nyugati szövetségeseik, és ezzel tudják korlátozni a kemalista tömb, akár az hadsereg, akár az alkotmánybíróságnak a hatalmát, illetve lehetőség szerint olyan személyi változások történjenek, amelyek keretében inkább hozzájuk lojálisabb emberek kerülnek a megfelelő pozícióba. És hát amikor az AKP hatalomra került, az állam különböző hatalmi ágainak igazságszolgáltatásba előszeretettel hát rekrutáltak új a kormányhoz úgymond hűségesebb embereket, kádereket, és hát ebben az esetben a Gülen mozgalommal számolhattak, ahol nagyon sok jól képzett ember volt. Itt zárójelesen jegyzem meg, hogy a jelenlegi tisztogatásosan nagyon sok tanárt elbocsátottak, és a Gülen mozgalom alapvetően az iskoláiról, középiskoláiról vagy egyetemiről volt híres. Nagyon-nagyon magas szintűek voltak ezek Törökországban, különösen azok esetében azok küldték oda a felkészítő iskolákba a gyerekeiket, akik majd később egyetemen szerettek volna tovább, akik azt szerették volna, hogy a gyerekeik egyetemen tanuljanak tovább.
De amikor megnézték ezeket a fiatalokat, és mondjuk az Erdogan kormány, ami megint nem két hete van, azt mondta, hogy szeretnék egy minisztériumi főosztályvezetőt, és megnézi az iskoláját, akkor nem mondja azt, hogy téged nem veszlek fel?
Hát alapvetően...
Nem megy le egészen idáig ez az egész dolog, vagy évek óta már?
Hát ez évek óta, tehát az első ciklusok alatt nem volt ez alapvetően probléma. Másrészt meg egységes felvételi rendszer van, tehát aki azt tudta teljesíteni, nem kellett, tehát nem volt egy ilyen preferencia, hogy csak innen vagy csak onnan vesznek föl. Ugyanúgy egy tehetséges, szekuláris ember is tehetett karriert. Az más kérdés, hogy nem volt semmilyen gát, hogy gülenistákat ne fogadjanak el.
De ez most így marad?
Ez most már nagy valószínűséggel nem, de ez már évek óta megromlott ez a két, a kormány és a Gülen mozgalom közötti kapcsolat. Tehát, mint említettem, az igazságszolgáltatásban nagyon sokan elhelyezkedtek, és ez nagyon sokáig, ha nem is deklaráltan, de igazából segítették a kormányzatnak a pozíciónak a megerősítését. Pár évvel ezelőtt volt Törökországban két jelentősebb ügy vagy per, amelynek keretében, az Ergenekon és a Bályoz, amelynek keretében olyan embereket tartóztattak le százával, akikről azt gondolták, hogy puccsot kívánnak megkísérelni a kormány ellen. Az egyik ügyben, az Ergenekonban egy sokkal szélesebb tömegben gondolkoztak, tehát ott nem csak katonákat, hanem újságírókat, értelmiségieket is, egyetemi tanárokat is letartóztattak, mondván, hogy egy ultranacionalista szervezetnek a tagjai, a mély államnak a tagjai. A Bályoszperben pedig kifejezetten katonai összeesküvés után kutattak, amely hát kifejezetten az volt a célja, hogy egy kicsit bonyolult terv keretébe bepucsolja a kormányt. Ezeket az embereket, illetve több száz embert elfogtak, elítéltek, és...
Most is börtönben lehetnek, vagy részük?
Viszont, igen, az történt, hogy amikor 2013-ban gyakorlatilag konfliktus alakult ki a igazságszolgáltatás és a kormányzat között különböző korrupciós ügyek miatt, akkor elindult egy tisztogatás az igazságszolgáltatás területén, tehát bírókat, ügyészeket menesztettek, helyeztek át, és ezután elkezdődött ezen ügyeknek az újratárgyalása, és megéltük azt, hogy az elmúlt években, legkésőbb ugye ebben az évben, gyakorlatilag az összes, vagy szinte az összes itt elítéltet, korábbi években elítéltet, szabadon bocsátottak, vagy szabadon engedtek, és ebben úgy szerepe volt már 2014 elejétől kezdve, hogy a katona felé ezzel gyakorlatilag tett egy gesztust az államigazgatás, illetve a kormányzat, hogy ezeket a pereket akkor, illetve ügyeket újra előre vették, és hát nagyon sok embert akkor, de magasrangú tábornokokat volt vezérkari főnök, aki érintetté vált ezekben az ügyekben, akkor ezeket ejtették a vádakat, illetve kiengedték őket. Ezzel gyakorlatilag a hadseregnek a 2010-es években megtépázott tekintélye úgy, ahogy vissza is állt, és a kormányzat alapvetően arra koncentrált, hogy leszámoljon a Fethullah Gülen államigazgatásban lehet, vagy lévő tagjaival, illetve hát, mint említettem, már terrorszervezetként kezelik ezt a mozgalmat, vagy szervezetet, és igyekeznek ennek keretében az elmúlt években is mindenkit kiszűrni. Tehát ez a letartóztatás és elbocsátási hullám, amiről most beszélünk, vagy most láthatunk, ez igazából már 3 évvel ezelőtt, vagy 2,5 évvel ezelőtt elkezdődött, és ennek keretében már több száz, több ezer embert helyeztek át, vagy bocsátottak el, akár az államigazgatásban is, de most egy nagy hullámot látunk, és nyilvánvalóan felvetődik a kérdés, hogy egy ilyen katonai puccs után, ami alapvetően a katonásnak egy kisebbsége támogatott, vagy abban annyi vett részt, vajon miért kell az államigazgatásnak más ágait is úgymond meg elővenni, tehát a közalkalmazottak, különböző más minisztériumokhoz tartozó dolgozókat, ügyészeket, bírákat, vagy éppen az akadémiai szférát, akkor emögött azt kell látni, hogy inkább a kormány igyekszik olyan szinten megtisztítani az egész államigazgatás, hogy az össze összes általa gyanúsnak ítélt embert kiszűrje. És itt megint feltettük a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy gyakorlatilag pár nappal a puccs elkövetése után már ilyen nagy számoknál tartunk. Tehát valószínűleg ezek az egyének, vagy azokat a szervezetek, amelyek gyanúsak voltak a kormányzatnak, azokat eddig is valamilyen szinten figyelték, vagy legalábbis tudtak róla, hogy be kell avatkozni, és ez a lehetőség, amit a puccs utáni elszámoltatás hoz, vagy jelent, ez magyarázza, hogy a kormányzat ezt ki tudja használni, és le tudnak csapni, úgymond az ellenfelekre.
Innen folytatjuk az Inforádió arénájának mai vendége, Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. Rövid hírek következnek az Inforádióban, és jövünk vissza.